Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk elején fennállva énekeljük a 239. dicséret első verszakát. A 239. dicséret így kezdődik: Úr Jézus, hozzád kiáltok. Elfoglalva folytassuk tovább az Isten tiszteletet a 478. dicséret eléneklésével. A 478. dicséret így kezdődik: Ó irgalmas Isten, én könyörgésemben. A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz és élő Isten. Kedves testvéreim, Isten igéjét olvasom ma közöttetek János evangéliumának 17. fejezetéből. Tehát János evangéliumának 17. fejezetéből olvasom közöttetek Isten igéjét. Ezt a hosszabb igeszakaszt a gyülekezet ülve hallgassa végig. Ez Jézus főpapi imádsága. Miután ezeket mondta Jézus, tekintetét az égre emelve így szólt: Atyám, eljött az óra, dicsőítsd meg a te fiadat, hogy a fiú is megdicsőítsen téged, mivel hatalmat adtál neki minden halandó felett, hogy mindazoknak, akiket neki adtál, örök életet adjon. Az pedig az örök élet, hogy ismernek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Én megdicsőítettelek téged a földön azzal, hogy elvégeztem azt a munkát, amelyet rám bíztál, hogy elvégezzem. És most te dicsőítsd meg, Atyám, önmagadnál azzal a dicsőséggel, amely már akkor az enyém volt te nálad, mielőtt még a világ lett. Kijelentettem a te nevedet az embereknek, akiket nekem adtál a világból. A tieid voltak, és nekem adtad őket, és ők megtartották a te igédet. Most tudják, hogy mindaz, amit nekem adtál, te tőled van. Mert azokat a beszédeket, amelyeket nekem adtál, átadtam nekik. Ők pedig befogadták azokat, és valóban felismerték, hogy te tőled jöttem, és elhitték, hogy te küldtél el engem. Én őértük könyörgök. Nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nekem adtál, mert a tieid, és ami az enyém, az mind a tied, és ami a tied, az az enyém, és megdicsőítettem ő bennük. Többé nem vagyok a világban, de ők a világban vannak, én pedig hozzád megyek. Szent Atyám, tartsd meg őket a te neved által, amelyet nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi. Amikor velük voltam, én megtartottam őket a te nevedben, amelyet nekem adtál, és megőriztem őket, és senki sem kárhozott el közülük, csak a kárhozat fia, hogy beteljesedjék az írás. Most pedig hozzád megyek, és ezeket elmondom a világban, hogy az én örömöm teljes legyen bennük. Én nekik adtam igédet, és a világ gyűlölte őket, mert nem a világból valók, mint ahogy én sem vagyok a világból való. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Nem a világból valók, mint ahogyan én sem vagyok a világból való. Szenteld meg őket az igazsággal. A te igéd igazság. Ahogyan engem elküldtél a világba, én is elküldtem őket a világba. Én őértük oda szenteltem magam, hogy ők is megszentelődjenek az igazsággal. De nem értük könyörgök csupán, hanem azokért is, akik az ő szavukra hisznek én bennem, hogy mindnyájan egyek legyenek, úgy, ahogyan te, Atyám, én bennem, és én te benned, hogy ők is bennünk legyenek, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél el engem. Én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, nekik adtam, hogy egyek legyenek, ahogy mi egyek vagyunk. Én ő bennük, és te én bennem, hogy tökéletesen egyé legyenek, hogy felismerje a világ, hogy te küldtél el engem, és úgy szeretted őket, ahogyan engem szerettél. Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, azok is ott legyenek velem, ahol én vagyok, hogy lássák az én dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mert szerettél engem már a világ kezdete előtt. Igazságos atyám, a világ nem ismert meg téged, de én megismertelek, és ők is felismerték, hogy te küldtél el engem, és megismertettem velük a te nevedet, és ezután is megismertetem, hogy az a szeretet, amellyel engem szerettél, bennük legyen, és én is ő bennük. Ámen. Kedves testvéreim, Isten tegye áldottá az ő igéjét, hogy azt meghalljuk, befogadjuk, és valóban meg is cselekedjük. Most ezért fennállva imádkozzunk. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy ez az imádság rólunk szólhat. Köszönjük, hogy te valóban azt szeretnéd, hogy mi te benned legyünk, és te veled legyen kapcsolatunk. Köszönjük neked az elmúlt hét minden áldását. Köszönjük neked azt, hogy megtartottál bennünket, hogy volt mit ennünk, volt hol lakjunk. Köszönjük neked azt, hogy te bőségesen gondot viselsz rólunk, és hogy te a mi megváltásunkról is gondoskodtál. Köszönjük neked azt, hogy az életedet adtad értünk, és hogy ebben az imádságban is olvashattuk, hogy könyörögsz értünk, hogy mi valóban meg tudjunk állni a mi hitünkben, a hétköznapokban is, akkor is, amikor mások esetleg furcsán néznek ránk, megvetnek. Te látod, Urunk, hogy mi van a szívünkben most, hogy hogyan jöttünk hozzád. Lehet, hogy éppen gyászolunk, lehet, hogy éppen vigasztalásra szorulunk, de lehet, hogy éppen nagy örömök értek bennünket az elmúlt héten. Szeretnénk mindezt eléd tárni, eléd hozni. Szeretnénk neked megköszönni, hogy ezekben a helyzetekben is mellettünk vagy. És könyörgünk azért, hogy ez a mai ige, mai üzenet elérjen a szívünkig, és meg is mozgassa kezünket, a lábunkat, hogy meg tudjuk cselekedni azt, amit te kérsz tőlünk. Így kérünk, hogy add nekünk a te szent lelkedet, aki nélkül nem tudnánk megérteni és megcselekedni ezt az üzenetet. Kérünk, hogy így maradj velünk a te lelkeddel, itt az Isten tiszteleten is, a gyermekek közötti szolgálatban is. Könyörgünk azért, hogy maradj velünk. Ámen. Kedves testvéreim, most az igehirdetésre készülve énekeljük a 372. dicséret első verszakát. A 372. dicséret első verszaka így kezdődik: könyörögjünk az Istennek szent lelkének. Kedves testvéreim, Isten igéjét olvasom közöttetek, amit megírt Pál apostol első levelében, amit Timóteushoz írt, annak is a második fejezetében, az első 7 versben. Tehát Pál első levele Timóteushoz, Második fejezetében az első 7 verset olvasom közöttetek, amiből ma Isten szent lelke által az ő igéjét szeretném hirdetni közöttetek. Így szól hozzánk ma Isten. Arra kérlek mindenek előtt, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért, a királyokért és minden feljebb valóért, hogy nyugodt és csendes életet éljünk teljes istenfélelemben és tisztességben. Ez a jó és kedves, ami üdvözítő Istenünk színe előtt, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság megismerésére. Mert egy az Isten, és egy a közben járó is, Isten és az emberek között, az ember Krisztus Jézus, aki váltságul adta önmagát mindenkiért, tanúbizonyságként a maga idejében. Ezért rendeltettem hírnökül és apostolul, igazat mondok, nem hazudok, hogy a hitre és az igazságra tanítsam a népeket. Ámen. Kedves testvérek, a mai napon folytatjuk tovább Pál apostol Timóteusnak írt első levelének a tanulmányozását. Már az előző alkalmakon elhangzott, hogy Timóteus Efezus gyülekezetében volt egy fiatal gyülekezet vezető. Pál apostoltól pedig ezt a levelet úgy kapja, mint egy ilyen gyors talpalót, mint egy ilyen rövid összefoglalását annak, hogy mi a keresztjén Isten tisztelet, mi annak a rendje, mit jelent keresztjén életet élni. Erről szól ez a levél. Azért volt fontos ezeket az alappilléreket felállítani, hogy ne vesszen el a lényeg, ne vesszen el az üzenet, az evangélium, amit maga Jézus bízott a tanítványaira. Mert az örömhírnek a hirdetése és az Istennel való kapcsolat megélése volt a feladat, a cél. A mai napon is egy ilyen alappillérről lesz szó, keresztjén életünknek egyik alapvető cselekedetéről, az imádságról. Erről fogunk ma hallani, mert az imádság a keresztjén élet alapvető cselekedete. Olyan, mint a levegővétel a léleknek. Nélküle meghalnánk, nélküle nem tudnánk élni. Egyszer beszélgettem valakivel, és kiderült, hogy hitben járok, és az első reakciója számomra meglepő módon az volt, azt mondta, hogy te akkor biztosan nagyon sokat imádkozol minden nap. És én kicsit megrökönyödtem, mert így átgondoltam, hogy én igazából nem imádkozom olyan sokat, nem olyan sűrűn imádkozom, mint ahogyan esetleg a nem hívők gondolják, hogy mi imádkozunk. Ez a nem hívő beszélgető társam jobban tudta, hogy a keresztjén élet alapja az imádság, az Istennel való beszélgetés. De mégis sokszor azt érezzük, hogy az imádságaink azok kevesek, hogy lehetnénk aktívabbak, lehetnénk szorgalmasabbak, hogy annyi mindenkiért kellene imádkozni, mi nem is tudunk felsorolni annyi embert, nem tudunk olyan sok problémát Isten elé vinni, mint amennyi sok probléma van a környezetünkben, mint amilyen sok ember szorul imádságra. Sokszor talán azt éreztük, hogy nehéz imádkozni, hogy talán nincs is kedvünk imádkozni. A mi imádságaink sokszor ilyenek, hogy nincs kedvünk az Istenhez szólni, vagy fáradtak vagyunk. Úgyhogy ezen az Isten tiszteleten először nem is arról szeretnék beszélni, hogy milyenek a mi imádságaink. Mert hogyha őszintén magunkban nézzünk, akkor érezhetjük, hogy sokszor hiányosak, hogy sokszor önzőek, sokszor követelőzők vagyunk Istennel. Olyanok az imádságaink, amilyenek. Én ma először Jézus Krisztus imádságáról szeretnék beszélni, és ennek fényében a mi imádságainkról. Mert ez az ige szakasz, amit felolvastam, azt üzeni ma számunkra, ez a az üzenet a mai napon, amit Isten a mi szívünkre helyez, hogy az imádságnak az alapja az az, hogy Jézus imádkozik értünk. Ez az üzenet, amit ma a szívünkre helyez, hogy az imádság alapja, hogy Jézus imádkozik értünk. Először nézzük meg tehát, hogy mit jelent az, hogy Jézus imádkozik értünk. Ebben a második fejezetben azt olvashatjuk, hogy Pál apostol Timóteusnak a szívére köti az Isten tisztelet rendjének a fontosságát, hogy legyen egy olyan közeg, egy olyan tér, ahol Isten és ember párbeszédben lehetnek, hogy ne legyen semmi zavaró körülmény, hogy az emberek meghallják azt, amit Isten üzen, és erre az emberek tudjanak válaszolni. És az imádságról is különösen rendelkezik Pál apostol. Azt mondja, hogy ez legyen fontos eleme az összejöveteleiknek. És ennek az indoklása az, hogy, amit felolvasok, hogy ez jó és kedves, ami üdvözítő Istenünk színe előtt, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság megismerésére. Mert egy az Isten, és egy a közben járó is, Isten és az emberek között, az ember Krisztus Jézus, aki váltságul adta önmagát mindenkiért. Ebben a két mondatban van a lényeg, nagyon tömören fogalmazza meg itt Pál apostol, hogy mi a lényege annak, hogy mi imádkozunk a gyülekezetben és a személyes életünkben. Azért kell imádkoznunk, mert Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság megismerésére. Mert egy a közben járó, Jézus Krisztus, aki váltságul adta önmagát mindenkiért. Kedves testvéreim, ezért íródott le a Biblia, hogy ezt megtudjuk, mert ez a lényeg. Istennek az akarata, Jézus Krisztus legmélyebb fohásza, legbensőbb vágya, hogy minden ember üdvözüljön. Ezt szeretné, ezt kéri az Atyától. Jézus Krisztus közben jár, vagyis intézkedik, tolmácsol, odaviszi Istenhez a mi imádságainkat. Megtisztít bennünket a bűneinktől, és kipótolja a mi hiányos imádságainkat. Eljutatja az Atyához. A Biblia máshol azt írja, hogy a Szentlélek is esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal, ami által azt mondhatjuk, hogy Abbá, Atyám, amit úgy fordíthatnánk le, hogy édesapa vagy apuci, akit úgy tudunk megszólítani, mint a mi édesapánkat. Milyen fontos üzenet ez, hogy ez az imádságunknak az alapja, hogy maga Isten, a Szent Háromság Isten párbeszédre hív bennünket, egy kapcsolatba ő vele, ahol valóban az Istennek a gyermekeiként lehetünk jelen. Kedves testvérem, volt már olyan, hogy egyedül érezted magad az imádságodban? Amikor azt érezted, hogy imádkozol, de minthogyha a plafonról visszaverődne? Volt, hogy úgy érezted, hogy rád senki nem gondol, senki nem tud imádkozni, érted? Volt, hogy egyedül társak nélkül kellett imádkozni? Mindig, amikor egyedül érezzük magunkat az imádságban, amikor azt érezzük, hogy a mi terheinket nem hordozzák, gondolhatunk erre, hogy maga Jézus imádkozik értünk. Mert ez az alapja minden imádságunknak, hogy az Istennek a legbelsőbb vágya, hogy megmentsen bennünket, hogy örök életre vigyen. És a mi imádságaink csak ezután jönnek. Az első, hogy maga Jézus imádkozik értünk. A hosszabb igeszakaszban, amit először olvastam fel, Jézus főpapi imádságát hallhattuk. Ezt az imádságot, amikor elmondta az Atyának, ezután fogták el, és vitték őt a keresztfára. Nagyon fontos, hogy Jézus földi életének az utolsó pillanatáig ez a nagyon mély szeretetből fakadó imádság volt az ajkán. A mindenkori tanítványaiért imádkozott, és köztük értünk is. És ez a közben járó imádságnak az ős mintája, amikor maga Jézus Krisztus imádkozik az emberekért. Érdemes talán otthon így többször el is olvasni, mert tényleg olvashatjuk azt, hogy ez rólunk szól, és hogy Jézus milyen nagy szeretettel beszél rólunk. Csak egy részletet emelek ki most ebből. De nem értük könyörgök csupán, hanem azokért is, akik az ő szavukra hisznek én bennem, vagyis értünk, hogy mindnyájan egyek legyenek, ahogyan te, Atyám, én bennem, és én te benned, hogy ők is bennünk legyenek, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél el engem. Jézus tehát azért imádkozik, hogy kapcsolatban legyünk magával Istennel, hogy beszélgető társaivá váljunk, hogy egy természetes és őszinte beszélgetés alakuljon ki közöttünk, hogy szövetségben, kapcsolatban, közösségben legyünk magával Istennel, és hogy ezt megélve mások is kedvet kapjanak ahhoz, hogy Istennel lépjenek kapcsolatba. Nagyon nagy üzenet ez is, ezt el is vihetjük magunkkal, hogy Jézus imádsága nem csak értünk, nem csak a mi megmenekülésünkért, megmentésünkért szól, hanem azért, hogy folyamatosan kapcsolatban legyünk vele, hogy közösségben legyünk Istennel. Ezért adta az életét a keresztván, hogy ez a kapcsolat valóban megvalósuljon. Ez a szeretetteljes és megmentő lelkületű imádsága, Jézus imádsága, ez minden imádságunknak a kiinduló pontja. Innen kell indulnunk, és csak ezután jöhet a mi imádságunk. Nézzük is meg, hogy mit jelent akkor az, hogy mi imádkozunk, mit tanít ennek fényében Isten nekünk a mi imádságainkról. Pál apostol Timóteus számára az imádságra használt négyféle szót emeli ki ebben a szakaszban. Ez nem azt jelenti, hogy csupán négyféle imádság létezik, hanem hogy ez a négy fajta imádság, amit itt leír, ez jellemző kell, hogy legyen a keresztjén életre. És nem csak az Isten tisztelet keretében, hanem a hétköznapokban is. Mert tulajdonképpen Timóteusra Pál apostol nem egyfajta szabálykönyvet bíz, nem azt mondja, hogy így vagy úgy kell csinálni az Isten tiszteletet, és akkor lesz így hivatalos, nem előírásokat ad neki, hanem Pál apostol azt a lelkületet szeretné Timóteusnak átadni, amit maga Jézusnak az imádságában lelhetünk meg. Azt a lelkületet, hogy Jézus a megmentő, önfeláldozó szeretet lelkületével imádkozik, és a mi imádságainkban is ezt kell gyakorolnunk, ez a lényege. Abból kell táplálkozzon a mi imádságunk, hogy Jézus Krisztus az életét adta értünk. És akkor természetes lesz, hogy hálát fogok neki adni, megköszönöm ezt a megmentését. Akkor nem lesz kérdés, hogy a körülöttem lévőknek is ezt kívánom, hogy azt szeretném, hogy minden ember üdvözüljön. Ugyanaz lesz az imádságom, mint maga Jézus Krisztusnak az imádsága. Akkor nem kérdés, hogy bennem is ez a lelkület lesz. Gyökösi Endre a Mai példázatok című könyvében egy asszony imádságáról ír. Ez az asszony a háború idején élt, és egy kertnek az eldugott sarkában imádkozott minden nap. De nem akárhogy. Úgy imádkozott, hogy összekulcsolta a kezét, és felemelte. Majd először a hüvelykujját, a mutatóujját, a középső és gyűrűs ujját, majd a kis ujját emelte fel. Miután ezt megtette, utána mindkét kezét a tenyerével fölfelé, az ég felé tartotta. Minden nap így imádkozott. Akkor is, amikor légiriadót fújtak, akkor is, hogyha körülötte gyárépületek omlottak össze. Ragyogó arccal és örömmel ment vissza a házba minden imádsága után. Mondták neki, hogy látták ezt az imádságát akaratlanul is, és miért így imádkozik. Elmondta, hogy amikor a hüvelykujját emeli, akkor azokért imádkozik, akiket a lélek eszébe juttat. Amikor a mutatóujját emeli, akkor azokért, akik Isten felé mutatják az utat. Amikor a középső ujját emeli, akkor a világ vezetőiért imádkozik, hogy végre béke legyen. Amikor a gyűrűs ujját emeli, akkor a gyengékért, üldözöttekért, kicsinyekért, haldoklókért imádkozik. Amikor pedig végül a kis ujját emeli, akkor magáért imádkozik, hogy mindig vidám szívvel szolgálhasson Istennek ezek között, a körülmények között is. Amikor pedig a két tenyerét az ég felé emeli, ég felé tartja, akkor azért imádkozik, hogy senki ne maradjon ki, hogy Isten tartsa tenyerében az egész világot. Kedves testvéreim, vajon a mi imádságaink milyen lelkületűek? Úgy érezzük, hogy imádkozni feladat? Azt mondja az ige, hogy nem, hanem egy lehetőség. Istennek az ajándéka, hogy beszélgethetünk vele őszintén. Megalázta magát Isten, hogy lehajoljon hozzánk, hogy meghallgassa mi imádságainkat. Mint amikor egy szülő odahajol a kisgyermekéhez, és türelmesen megvárja, hogy mi az, amit ő szeretne, mi az, amit ő kér. Isten odahajol és meghallgatja mi imádságainkat, akkor is, hogyha mi belül a szívünkben vádoljuk őt valami miatt. Hogyha mi értetlenül fogadjuk azt, hogy valamilyen terhet mért ránk, vagy a mi családtagjainkra. Akkor is odahajol és meghallgat, hogyha keresgéljük őt, hogyha bizonytalanok vagyunk még a hitünkben. De akkor is meghallgat, hogyha már hosszú évek, évtizedek óta valamiért imádkozunk, és még nem látjuk a kiutat, nem látjuk, hogy az Isten valamit is tett volna. Isten akkor is meghallgat bennünket, hogyha szavakkal el sem tudjuk neki mondani, hogy mi bánt bennünket. Ő megvárja, és nagyon jól tudja, hogy mi van bennünk. Minden imádságot meghallgat, és még ő maga is imádkozik értünk. És nagy bölcsességével pedig közben minket hitben erősít és tanít, mert nagyon jól tudjuk, hogy nem minden imádságunkra van olyan válasz, mint amit mi várunk. Van, hogy Isten megadja nekünk azt, amit kérünk, de van olyan is, amikor nem. És van olyan, amikor megvárad bennünket, amikor türelemre tanít. De ezt mindig a megmentő, üdvösségre segítő lelkületével teszi. Mindig úgy van mellettünk, úgy hallgatja a mi imádságainkat. És ezért mi is ezzel a lelkülettel mehetünk elé. Végül pedig röviden nézzük meg ezt a négyféle imádságot, hogy miről ír Pál apostol Timóteusnak, mi a különbség e között a négyféle imádság között. Vajon jellemzőek-e a mi ima életünkre? Az első az, hogy tartsatok könyörgéseket. Ez konkrét fohászkodást jelent, amikor konkrétan egy kéréssel megyünk Isten színe elé. Talán ez a leggyakoribb, amikor egy ilyen listaszerűen oda megyünk Istenhez, hogy ezt is azt teljesítse. Nem mindegy, hogy hogyan megyünk, milyen lelkülettel megyünk Isten elé. Ahhoz tudnám hasonlítani, hogy úgy kellene Isten elé mennünk, mint egy koldus, üres kezekkel, hogy valóban el tudjuk fogadni azt, amit ő ad, akármilyen is az. Tehát amikor konkrét kérésünk van, akkor ilyen alázatos szívvel mehetünk Isten elé. A második kifejezés az, hogy tartsatok imádságokat. Ez a szó görögben ugyanaz, mint az úri imádságnak a bevezetése, hogy ti azért így imádkozzatok. Ez azt jelenti, hogy mindenestől Isten elé járulni. Ez is nagyon fontos, hogy amikor Istennel vagyunk párbeszédben, akkor tényleg teljesen ott legyünk, hogy valóban találkozzunk vele, ne menjünk el egymás mellett. Nagyon fontos, hogy ott legyünk ebben a beszélgetésben őszintén. Tehát ez a második. A harmadik, hogy tartsatok esedezéseket. Ez a közben járó imádságot jelenti, amiről már többet is beszéltem Jézus imádsága kapcsán, hogy azért imádkozik, hogy örök életre jussunk, és hogy kapcsolatban legyünk vele. De itt még van egy nagyon fontos feladat, amit Pál apostol még Timóteusra bíz, és Isten igéje ránk is, a szakasz azt említi, hogy a királyokért és a feljebb valókért is közben kell járnia a keresztény embernek. És ez a mindenkori uralkodóra vonatkozik. Azért kell imádkoznunk, hogy ők ellássák jól a feladatukat, hogy békét és rendet tartsanak az országban, hogy az evangélium hirdetését segítse ez a rend. Timóteus korában az uralkodóért való imádság egyenlő volt az ellenségért való imádsággal, mert üldözték a keresztényeket. És azért imádkoztak ezek az emberek, hogy béke legyen, hogy végre hirdethessék az Istennek a szeretetét. Ma talán másfajta akadályok vannak, de imádkozhatunk azért is, hogy a mai korban jellemző, jelentkező akadályok is elmúljanak, hogy minél több ember halljon az Istennek a szeretetéről. Tehát ez a harmadik, ez a közbenjáró imádság. A negyedik pedig, hogy tartsatok hálaadásokat. Ez a negyedik a hálaadás, amikor teljes szívvel megköszönöm Istennek minden adományát, Isten kegyelmének az ajándékát. Az úrvacsorára használt szó is ebből ered, mert az az Istennek a legnagyobb ajándéka, hogy értünk adta önmagát. Jézus Krisztusnak megtört a teste, kiontatott a vére, odaadta az életét értünk. Ez a legnagyobb hálaadásunk. A mai napon tehát Isten azt helyezi a szívünkre, hogy az imádságunknak a kiinduló pontja az, hogy Jézus imádkozik értünk. Mert azt akarja, hogy mindenki üdvözüljön, ezért életét adta mindenkiért. A másik, amit ma üzen nekünk Isten, hogy a mi imádságaink is ebből a megmentő szeretetből fakadjanak. Így járulhatunk Isten elé akár kéréssel, alázatosan, akár imádságban mindenestől, akár esedezésben a szeretteinkért, betegekért, uralkodókért, szegényekért. De így mehetünk elé hálaadással is, felismerve az Istennek sokféle jó téteményét az életünkben. Isten adja meg mindannyiunknak, hogy az imádságainkban, de az egész életünkben is ez a Jézusi lelkület legyen ránk jellemző. Ámen. Most pedig helyünkön maradva énekeljük a 629. éneket, amely így kezdődik, semmi felől ne aggódjál. Helyünkön maradva imádkozzunk. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy értünk könyörögsz, értünk esedezel. Azért, mert annyira szeretsz bennünket, azt szeretnéd, hogy minden ember üdvözüljön, hogy mindannyian kapcsolatban legyünk veled. És nem is akármilyen kapcsolatban, hanem őszinte, közvetlen kapcsolatban. Köszönjük neked, hogy ez a te ajándékod, hogy ez nem természetes. Köszönjük neked, hogy megaláztad magad. Lehajoltál hozzánk, hogy meghallgasd a mi imádságainkat, hogy azt eljutasd az Atyához. Köszönjük neked, hogy megszólíthatunk téged, hogy te is megszólítasz bennünket. Bocsásd meg, hogyha ezt sokszor nem értékeljük, hogyha természetesnek vesszük. De köszönjük neked azt is, hogy a te lelkületedet adod nekünk. Köszönjük, hogy te kipótolod a mi imádságainkat, a mi töredelmes szavainkat. Kérünk, hogy tisztítsd meg a szívünket minden bűntől, hogy valóban mindenki iránt a te megmentő és szerető lelkületed legyen. Kérünk azért, hogy valóban hadd élhessük így az életünket, hadd lehessünk így egymással kapcsolatban. Te legyél az, aki bátorságot adsz nekünk, az arra is, hogy az üldözőinkért, az ellenségeinkért imádkozzunk, akik nem szeretnék, hogy veled legyünk kapcsolatban. Köszönjük neked azt, hogy valóban áldás lehet az életünkön, hogyha a te jelenlétedben vagyunk folyamatosan. Köszönjük neked azt, hogyha már valaha meghallgattad az imádságunkat, hogyha ebben megérezhettük azt, hogy te jelen vagy a mi életünkben. És most szeretnénk mi is könyörögni beteg testvéreinkért. Köszönjük, hogy eléd hozhatjuk, hogy rád bízhatjuk az ő életüket, akkor is, hogyha beteg ágyon fekszenek és testi szenvedésben vannak. De így hozzuk eléd a te lelkületeddel a gyászoló testvéreinket, akik talán most egyedül érzik magukat, akik most szeretők hiányával küzdenek. Kérünk azért, hogy te gyógyítsd be az ő sebeiket, az ő lelki sebeiket, te adj nekik valódi vigasztalást, te állj mellék ebben a helyzetben. Ne imádkozzunk azokért is, akiket üldöznek a hitükért, akik olyan környezetben dolgoznak, élnek, ahol nem nézik jó szemmel, hogy ők hisznek. Kérlek, Uram, hogy adj nekik bátorságot, könyörgünk azokért is, akik a hitüket szeretnék, hogy megerősödjön, az elcsüggedőkért imádkozzunk, Urunk. De eléd hozzuk a szegényeket, azokat, akik háború idején vannak most, és a mindennapjaikat egyik napról a másikra élik, és nem látják, hogy mi lesz majd utána. Imádkozzunk azért is, hogy béke legyen a földön, hogy valóban a te igéd tudjon terjedni a világban, hogy megismerjenek minél többen. Így kérünk, hogy tégy bennünket is példává a mások előtt, hogy ez a szeretet kapcsolat közöttünk, ez vonzó legyen azoknak is, akik még nem ismernek téged. Így kérünk, hogy legyél velünk, és áld meg ezt az elkövetkezendő hetünket is, a gyerektábort is. Kérünk, hogy minden más tábornak a szervezésében is te legyél ott. Te hívogasd az embereket magadhoz. De kérünk, hogy a templom felújításnál is a te kezed, óvó kezed legyen az, ami ezt az egész felújítást vezeti és őrzi. Kérünk azért is, hogy áld meg ezt az egész gyülekezetet, áld meg mindazokat, akik ma a te ígédet hallják és viszik tovább másoknak. Így kérünk, hogy maradj velünk. Ámen. Most pedig ülve marad vagy, csendes percben mindenki őszintén Isten elé viheti a saját imádságát. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy a csendben elmondott imádságokat is meghallgatod. Ámen. Most pedig fennállva mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Most pedig helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket. Kedves testvéreim, hirdetem az heti alkalmainkat. Kedden 8 óra 15 perctől tartjuk az imaórát a szokott módon, és ezután 9 órakor a gyülekezeti bibliaórát a keddi napon. Hirdetem továbbá, hogy péntek este 6 órai kezdettel szintén megtartjuk az ifjúsági bibliaórát. Hirdetem azt is, hogy holnap indul a 4 napos gyermektábor, Dégre utazunk már holnap reggel, és ezt szeretném kérni a testvérektől, hogy imádságban hordozzák ezt a tábort, hogy ne legyen semmi gond, hogy épségben visszaérjünk, de hogy közben is a gyerekek Isten igéjét meghallják, és haza tudják majd vinni. A gyászolókkal együttérző szívvel hirdetem, hogy Cséke Endre 85 esztendős korában hunyt el, temetése július 22-én, hétfőn 3 órakor lesz. Isten adjon vigasztalást a gyászoló hozzátartozóknak. Hirdetem azt is, hogy eltemettük Hegedűs Pált, 84 éves férfi testvérünket a Töki temetőben ebben azen a héten. Isten adjon vigasztalást az ő hozzátartozójainak is. Hirdetem azt is, hogy az előző héten vasárnapi persely pénzként 110.280 forint gyűlt össze, templom felújítására pedig 16.000 forint. Isten áldja meg az adakozókat. És most pedig a hirdetések végén a templom felújításról hallgassuk meg Szabó István gondnok beszámolóját.
Kedves testvérek, bizonyára sokan látták, vagy tapasztalták, hogy elkezdődött a templomnak a felújítás, azt, amit terveztünk már korábban. Ez úgy néz ki, hogy körülbelül 10 nappal ezelőtt már felszedték a burkolatokat, és az elmúlt héten, hétfőn elkezdődött a gépi munka, azaz a talajnak a kihordása, ami helyett majd kőtöltés, meg mindenféle szigetelés is egyéb munkák, illetve egyéb töltések kerülnek be a templomba. Ez lassan a föld kihordása be is fejeződik ezen a héten. A következő héten már a kavicsnak, a zúzottkőnek a visszahordása történik. Volt egy kisebb izgalom is csütörtökön, ugyanis az a gép, ami dolgozik, egy kis Bobcat, a Simon Mihálynak biztos többen ismerik, a kis gépe, ami kihordja ezt a földet, jószerűen elsüllyedt a templomnak, ott a férfi oldalának a közepén. Egy körülbelül ilyen másfél méteres kráter keletkezett, két kis traktor tudott bemenni, és végül is kihúzták ezt a gépet. Hosszabb egyeztetés történt utána a műszaki ellenőrrel, tervezővel, talajmechanikussal, kivitelezővel, hogy hogyan tovább, de végül is én azt arra megállapodásra jutottunk, hogy megy tovább ugyanúgy a felújítás, mint ahogy terveztük, tehát nem történik semmi különös beavatkozás. Azt a krátert, hogy úgy mondjam, azt visszatöltjük szárazanyaggal, köve, nagykövekkel, és így tovább. Szóba került, hogy drénezzünk, és akkor az mennyivel jobb lenne. A műszaki ellenőrök, szakemberek azt mondták, hogy azért az egy komolyabb előkészítést igényelni, az, hogy az egész templom környezetében a vízszintet lejjebb szállítsuk, hogy ez ne történhessen meg. Tehát ez egy komoly előkészítő és kutató fúrások szükségesebb körbe, több helyen, aminek tervezése van, aminek költségei vannak, és természetesen időben is ez túl sok időt venne igénybe. Illetve azt is igazából semmi különleges nem történt, mert bárhol itt a környéken, akik itt laknak, azt tudják, hogy másfél-két méteren itt víz van, hogy úgy mondjam, a talajszint alatt. Tehát magyarul ezek a házak, amik itt állnak, azok is nem azt mondom, hogy vízbe állnak, mert ma már ugye a technológia megengedi, hogy jó szigetelésű házak épüljenek, de magyarul ez a templomnak a lábazata, alapja, ez bármit teszünk, ez 2 méter alá nem tudjuk a vízszintet, a talajvízszintet csökkenteni, tehát ez teljesen természetes. Tehát megyünk tovább úgy, ahogy eddig terveztük, hogy azt a vizet igazából a talajszint alatt tartjuk, nem hagyjuk, hogy felszivárogjon kapillárisan, azzal a kő töltéssel, ami bekerül fél méter mélységbe, és egy körülbelül 30 centi vastagságban, és erre kerül majd a padló kialakítása hőszigeteléssel, betonozással, és így tovább, ahogy terveztük. Sokan imádkoznak, magamat is beleértve, és ezt köszönjük, és el is várjuk a gyülekezet tagjaitól, hogy adjon olyan kivitelezőket, akik megfelelő lelkiismeretes, precíz munkát végeznek, adjon bölcsességet azoknak, akiknek megfelelő helyzetben a különböző problémáknál döntéseket kell hozni. Én hiszem azt, hogy Isten megsegít ebben a munkában, és végül is egy jó minőségű munkát és kivitelezést kapunk, illetve a körülményekhez képest, hogy úgy mondjam, egy optimális megoldást találunk. Tehát tökéletes megoldást, itt nincs 200 éves, több mint 200 éves templomnál, de az optimális megoldást megtaláljuk, és egy a jelenleginél, vagy az elmúlt időszakban, amit tapasztaltunk, azt a nagyon dohos, párás levegő egy jó részét talán el tudjuk tüntetni a templomból. Köszönöm szépen. És hát igen, ugye a tervek, meg a határidők azok úgy szólnak, hogy a mostani talajcser az szeptember 12-én van a határideje. Egyelőre úgy tűnik, hogy ezen nem kell módosítanunk, reméljük, hogy ez így is marad. A bútornak a restaurálása az pedig hát karácsonyra fejeződik be. A másik még ez, hogy a szószék, ugye, ha valaki benézett, az látható, hogy ott van most is, ahol lenni kell, és ahol a helye van. Ezt nem fogják elszállítani magyarul, itt történik a restaurálása a helyszínen. Ezt a örökségvédelem, a műemlékvédelem úgy döntött, hogy ezt nem hagyja, hogy elszállítsuk, tehát a helyszínen lesz. Ez úgy fog történni, hogy szeptembertől a padok visszakerülnek, akkor az istentiszteletek ott lesznek azután, illetve hétközben a szószék restaurálása folyik. Ez jó lesz, mert ugye a gyülekezet látni fogja az előrehaladását ennek a munkának. Úgyhogy ez nem fogja zavarni. A szószéket nem fogjuk használni természetesen, akkor úrasztalától lesz az igehirdetés, de látjuk, hogy hogyan haladnak a felújítással. Köszönöm szépen. És karácsonyra remélhetőleg teljesen elkészül azok a munkát, amit terveztünk.
Köszönjük szépen.
Áldásra készülve énekeljük el, helyünkön maradva a záró éneket, amely a 40. Zsoltár első verszaka. A 40. Zsoltár első verszaka így kezdődik: várván vártam a felséges urat. Thank you. amit tanultatok és átvettetek, hallottatok és láttatok is tőlem, azt tegyétek, és veletek lesz a békesség Istene. Amen.